Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigét, amelyet megírva találunk Péter apostol első leveléből, az 5. fejezet 6. versétől a 9. versig a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Urunk, szentelj meg minket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban ismerősek számunkra talán ezek az igék, de úgy gondolom, hogy nem így egészében és nem így együtt. Így van annak a veszélye áll fenn, hogy egy-egy igét szoktunk néha idézni összefüggéseink kívül, és akkor egészen más talán a jelentése. Szoktuk mondani, hogy minden gondunkat ő rá vessük, mert neki gondja van ránk. Olyan szépen oda tudjuk szúrni a másiknak ezt, de vajon a másik mit kezd ezzel a gondolattal és mondattal? Tudnunk kell azt, hogy Péter apostol az ő leveleit, az első és második levelet olyan keresztények számára írta, akiket Jézus már megtalált. Szószoros értelmében keresztények, akik kiszabadultak a bűn fogságából, akik életre jutottak, akik megtértek Jézusban és újjászülettek. És pontosan az ő megváltozott, tevéken keresztény életük, ez vívta ki a világ haragját, és emiatt voltak üldöztetéseik, konfrontálódtak, nem embernek akartak tetszeni, hanem Istennek. És ez beleütközött a világ, a körülöttük élő pogányoknak a szándékaiba, és ezért nyomorúságok értek őket. Szándékosan nem olvastam fel a 10. és 11. verseket, mert addig nem lehet üldöztetésről beszélnünk, ameddig nem vagyunk Jézuséi. Ameddig nem a világosság gyermekeiként élünk, addig a sötétség bennünket nem fog bántani semmiért. Éppen ezért fontos ez a sorrend, amit itt találunk. Fontos ezt tudnunk, hogy akik halljuk ezt a mai igét, közöttünk is vannak, akik már Jézuséi, és vannak, akik még nem Jézuséi. Ezt így kell látnunk. És így kell erről komolyan gondolkodnunk. Valaki komolyan gondolja ezt, valaki érzi a kegyességnek a hasznát, és érzi azt, hogy mit jelent Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelme és szeretete, van, aki pedig még nem. Hogyan szól ez itt mindannyiunk számára mégis? Mert ott akkor hívők voltak jelen, akik átadott életükkel dicsérték, magasztalták az Úr Jézust, követték őt, és ezért megvetettek voltak, kivetettek. Nekik szólt ez eredetileg, hogy alázzátok meg magatokat azokban a szenvedésekben, amilyen vagytok, keressétek az Isten akaratát, és ne embereknek akarjatok megtetszeni, hanem maradjatok hűségesek az Isten akaratához. Jézus ebben segít, és bármilyen gondotok van abból, hogy Jézust követitek, vessétek őre áll gondotokat, mert ő hordozza a ti gondjaitokat. És így álljatok ellene a hitben az ördög minden kísértésének. Hát mit jelent ez itt ma nekünk, ma élőknek? Három felszólítást látunk itt. Nem szabad összekeverni, mert nem véletlen a bibliai sorrend. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Alázni, megalázni, hát ehhez értünk, ugye? A másikat, magunk alá gyűrni. Szavakkal, tettekkel és cselekedetekkel. Isten is ezt szeretné? Maga alá gyűrni? Isten teremtő Isten, és azt szeretné, ha helyes viszonyban lennénk, a teremtő Isten és a teremtett ember. Mert függésben vagyunk a teremtő Istentől. Azt jelenti, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy engedelmeskedjünk az ő akaratának. A magunk akaratát felejtsük el, hagyjuk el a magunk útját, és Isten akarata legyen a döntő a mi életünkben. Ő vezessen, hogy énekeltük az énekben? Hagyom, hogy ő vezessen. A keresztény élet kulcsa is nyitja. Engedem, hogy Jézus vezessen. Engedem, hogy az ige által vezessen. Mondhat bárki bármit, én az ige által hagyom magam vezetni az ő szent lelke által, mert ez számomra a jó, nem embereknek akarok megtetszeni, vagy tetszeni, hanem Isten számára akarok megfelelni. Mert tudom, hogy az ő akarata, lehet, hogy most talán nem értem az ő szándékát, de tudom, hogy az én javamat, üdvösségemet munkálja. A legnagyobb bajunk az, hogy nem akarjuk magunkat alávetni, senkinek és semminek sem. Óvodásokat kérdeztek meg arról, hogy mik szeretnének lenni. Hát nagyon sok minden volt, orvos, ügyvéd, vállalkozó. Aztán az egyik gyerek azt mondta 5 évesen, hogy ő főnök szeretne lenni. Megkérdezte tőle, hogy miért szeretnél főnök lenni? Azért, mert én nem akarok senkinek a keze alá tartozni, ezt mondja az 5 éves gyerek. Hát nyilván otthonról hozta, de én azt gondolom, hogy 5 éves, 15, 25, 35, vagy 85, vagy 95 éves korban sem szeretünk senkinek a keze alá tartozni. Keresztény élet és üdvösség pedig nincs anélkül, hogy az Isten hatalmas keze alá ne tartoznánk. Ezt tudomásul kell vennünk. Ezt nem én jelentem ki, hanem Isten igéje mondja ezt, ami számunkra. Az Isten hatalmas keze alatt. A kéz az mindig munkálkodást jelent. Mit jelent az? Hogy az Isten munkájában veszek részt, az Isten kezében van az én életem. Ez a kép azt jelenti, hogy Isten munkálkodik, és az ő kezében van az én életem, és mindenkinek ott van helye. Azt mondja egyik helyen Isten igéje, hogy a tenyerembe metszettelek, markomba véstelek. Ennyire fontosak vagyunk mi személyesen egyen-egyenként Istennek, hogy oda vagyunk írva az ő tenyerébe, személyesen mindannyian bele vagyunk írva az ő tenyerébe. És vajon tudunk-e azonosulni az énekkel, hogy a bölcs Isten, amit tesz, az jó-e nekünk? Itt nem arról van szó, hogy mibe visz bele most Isten, hanem az ő kinyilatkozott akaratával. Nem az a kérdés, hogy egyet tudok-e érteni, hanem meg tudom-e magam alázni az ő akarata, hatalma, igéje előtt. Tudom-e ahhoz szabni az életemet? Alázzátok meg magatokat, azt jelenti, ne dacoljatok Istennel szemben, ne zugorodjatok, harcoljatok Isten ellen, ne hajoljatok meg mások előtt, hanem hajoljatok meg akarata Isten igéje előtt. Mindig arról van szó, hogy az a bűn, hogy elfordultam Istentől, és nem cselekedtem akaratát. Alapvetően az az emberi helyzet, hogy még oda se fordultam az Isten felé. Látjuk és érezzük azt, hogy ebben az igében tényleg hívőkhöz szól az apostol által Isten bátorításként, mert az van, hogy el ne forduljon az ember. De először is oda kell fordulni. Először el kell, hogy kezdődjön az Isten hatalmának és akaratának, az ő keze alá vetésnek. El kell, hogy kezdődjön az én életemben. Megalázkodni azért, hogy növekedés lehessen az életemben, hitben, és felmagasztaljon az Úr. Ó, mennyiszer és mennyi mindenen keresztül aláztatunk, mi csak nem biztos, hogy észrevesszük. Mennyi minden kudarc és keserűség ér bennünket, amilyen keresztül Isten formál és akar munkálkodni. Mennyi mindenen keresztül talán érezzük azt az életünkben, hogy az Isten hatalmas keze nehezedik ránk, mert Isten rá tudja tenni az ő kezét azokra a dolgokra, ami életünkben, amelyek miatt felmagasztaljuk magunkat. Hogy aki felmagasztalja magát, az arra a helyre kerüljön, ahonnan Isten tudja őt felmagasztalni. Isten tudja őt magához ölelni, mert mindaddig, ameddig felmagasztalva érzed magad testvérem, vagy felmagasztalod önmagadat, addig Isten nem tud magához ölelni. Pontosan emiatt a felmagasztaltatásod miatt. Az Úr akarata szerint élő ember élete növekedő élet. Itt Isten akarata szerint él és halad. Vonatkozik ez szakmailag, vonatkozik ez a család életre, édesapaként, édesanyaként, anyósként talán, vagy apósként, főnökként, vagy beosztottként. Elvégzem a dolgomat, és áldás van az életemen, és közben Isten emel, Isten magasztal, Isten visz előbbre. Nem önmagasztalás, hanem az Úr felmagasztalja azt, aki megalázza magát alatta és előtte, a maga idejében. Hú, milyen nehéz ezt kivárni. De ott vannak a biztatások, ne félj. Ott van 365 napra szóló biztatás, 365 ige a Bibliában. Ott vannak a nehézségekre vonatkozó igék, hogy ad az Úr szabadítást. Ad, el fog következni. a maga idejében. Ő tudja, ő felülről látja a mi életünket, és ő tudja, hogy mi miért van a mi életünkben. Milyen nehéz ezt kivárni. Igen, van megállasztatás, nyomorúság, betegség, és aztán eljön a felmagasztalásnak az ideje. Jó várni megadással Jézus szabadítására. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megsegítelek. És talán átérünk a másik felszólításra. A magasztalás, a felmagasztalás kérdése egyenesen visz át a másik kérdéskörbe, az Isten gondviselése kérdéskörbe. Igen, ott szoktuk mondani, igen, Isten gondot visel, gondviselő Isten. De belegondoltunk már ebbe, hogy mit jelent azt, hogy Isten gondviselő Isten. Isten gondviselő Isten, hiszük ezt mi igazán? Hatalmas kezében tudja törékeny, parányi, porszennyi életemet és sorsomat. Életet adott és gondot visel rólam. Kezében tartja sorsomat, ugye mondják a konfirmandusok is. Lehet ezt mondani az anyagi életünknek a gondviselésére is. Azt mondja a Biblia, hogy Istené az arany és az ezüst, csak kérnünk kell. Nyilván, hogy itt nem meggazdagodásról van szó, és házhoz ragasztásáról van szó, ahhoz Isten nem fog adni. Legalábbis, ha kérjük tőle, nem fog rá adni, hogy gazdagodjon valaki ön célból, magasztalja fel önmagát. Nyilván, hogyha az Istennek terve van az én életemmel, és ahhoz kérem, ahhoz fog adni. Így tapasztalhatjuk meg itt a kis templomban is azt, hogy amire szükséges, arra megkaptuk. Így adunk hálát az idei gyűjtésért is, és a tavalyi évi gyűjtésért is, hogy többet kaptunk, mint amire szükségünk volt. És most már nem kell, hogy ránk izzadjon itt az ing, meg a ruha az Isten tiszteleten, kicserélhettük az ablakokat, mert a szükségeset az Úr kirendelte számunkra, mert ő nála van az arany és az ezüst. És hogyha kérjük, már pedig kérhetjük, és ha szükség szerinti dolgokat kérünk, és ő láttatja a szükséget, akkor az Úr megadja számunkra. Imádságban annyit kérhetünk, amennyire Isten szerint szükségünk van. Így lehet ezt érteni, hogy minden gondunkat őrá vethetjük, és hát nem csak anyagiak vannak. A Jézussal való élet nem a gondtalanság miatt, nem a gondtalanság miatt állhat előttünk. A Jézussal való élet nem gondtalanságot és győzelmi menetet jelent, hanem pontosan azt, hogy a gondokban, a bajokban mellettünk áll, és ad megoldást. A gondokban és a bajokban megláthatom a mindenható Istent, akinek minden gondom és problémám fontos. Fontos vagyok az Isten számára. Egy olyan egyszerű és bagatell példát szeretnék mondani. Múltkor elhagytuk már másodízben az egyik lakáskulcsunkat. Az első elhagyás után ki kellett cserélni mind a két kulcsnyomót. Tudjuk, ez mennyi költséggel és mindennel jár, és bosszankodással jár. Elhagytuk a kisebbiket, és a feleségemnek nagyon bántotta ezt, hogy most megint akkor le kell cserélni a dolgokat. Én megtaláltam a kulcsomót, nem az én fantasztikusságom és ügyességemnek köszönhetően, mert igazán felforgattuk kétszer egymás után a lakást. Mikor megtaláltam a feleségem, könyvelávat szemmel mondta azt, hogy milyen nagyszerű. Éppen az előbb imádkoztam azért, hogy Uram segíts, és ha Te akarod, akkor látod a szükségünket, meg lehet ez a kulcsomó. Belerendülök abba az estvére én, hogy mennyire minden gondunkat az Úrra tudjuk vetni, és a többi dolgainkban, akkor miért nem tudjuk az Úrra vetni a dolgunkat? Ha egy ilyen bagatelnek tűnő, mi egy kulcscsomó, ebben az Úr megadja az ő segítségét, hát akkor a többi dologban hogy ne adná meg az ő segítségét? Csak hát mi szeretünk tevékenykedni, én is és mindannyian. Szeretjük mi magunk megoldani a dolgokat. Mert ki tudja vetni minden gondját az Úrra? Valóban minden gondját. Nem csak az van, hogy van egy bizonyos probléma nagysága, ami felett vessétek rám a gondjaitokat, hanem minden gondotokat őre elvessétek. Az, aki az elsőnek eleget tudott tenni. Aki ott tud lenni az Úr előtt, és azt mondom, Uram, a Te akaratod legyen meg az én életemben. Akiben Jézus elkezdte már a munkáját, azt tud minden gondját odavetni. És minden gondját rábízni. Még ezt is. Lehet ezen mosolyogni, de az Úrnak hatalma van. Minden ható Istenünk van, akinek mindenre van hatalma, még egy kuscsomó megtalálással is van hatalma. Hát akkor hogy ne lenne hatalma az erőtlenségeinken? A hegynek látszó vagy völgynek látszó dolgainkon, amin áthatóhatatlanak tűnő és megoldhatatlan problémáinkon, hogy ne lehetne Úrrá, hív segítségül engem a nyomorúságban, a bajban, és én megszabadítanak. Erre van bátorításunk, és erre van igény. És kérdés az, hogy mered-e rábízni a gondjaidat? Mered-e megbeszélni Istennel a problémáidat, testvérem? Mered-e, testvérem, egészen rábízni az életedet, a gondjaidat? Napok, terhek, agyonnyomnak. Nem bírjuk cipelni, nem képtelenség, nem úgy vagyunk teremtve, hogy bírnánk. Persze különböző a mi idegrendszerünk, vannak erősebbek és gyengébek, de így van az, hogy meglankadnak. Van erre is ige, de az ifjak is meglankadnak, mert a terheinket nem egyedül vagyunk kárhoztatva cipelni, hanem minden gondunkat ő rávethetjük, mert az Úr Jézusnak, Istennek gondja van reánk, segít hordani, ott van ő, a velem vándorló utalmon Jézus abban az énekben ott van. Bármi súlyosak rajtam a terhek, segít hordani, ott van ő. Milyen szép dallam, de vajon élet valóságunk ez, életgyakorlatunk ez, hogy tudjuk-e odavetni a gondunkat. Egyedül képtelenség hordani bármilyen terhet is, és pusztulás is, kárhozatomnak a vége. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Mit jelent a valóságban ez? Elmondom imádságban Istennek, ami bennem van, ami terhel, ami nyomasztja a lelkemet, életemet, ami valóban olyan nagy teher rajtam, hogy még megbénít az imádságban is, megterhel, nyomorít, letör és elkeserít, gúzsba köti az én életemet. Ugye a gondoknak az a természete, hogy próbáljuk magunk megoldani, és azt érezzük, hogy egyre beljebb megyünk. Egyre inkább befelé megyünk. Egyre sokkal több gond van, és ebben elfáradunk az önmagunk által megoldandó problémákban. És annyira elfáradunk, és ebben ez a csel, és ebben ez a sátánnak a csele. Annyira elfáradunk, hogy még erőnk és energiánk sem marad arra, hogy kiáltsunk az Úrhoz, hogy imádkozzunk. És itt van a közösség felelőssége, hogy egymás terhét hordozunk. Látjuk, hogy nem akar megszólalni az ima közösségben. Hát mert nincs ereje imádkozni, mert a gond és a probléma annyira elnémította a lelkét, hogy már nem tud kifelé, felfelé kiáltani az Úrhoz, mert lefelé nyomja minden. Segíteni egymást. Egymás terhét hordozni ilyen formában is. Minden gondunkat az Úrra vetni, mert neki gondja van reánk. Így ismered, testvérem, az Urat, hogy Uram, te gondviselő Úr vagy. Te az én gondomat pontosan tudod a fájdalmamat, pontosan tudod a problémámat. Ha te így ismered az Urat, akkor el is mondod neki. Elsorolom, Uram, a gondjaimat, és eközben átélem azt, hogy a fele nem is gond, csak én csináltam magamnak problémát. Vagy éppen belegerjesztették az én életembe a szeretett hozzátartozók, vagy emberek, akik engem körülvesznek a pokorra vívő jószándékú tanácsaikkal. A másik fele a problémáknak pedig azáltal, hogy Jézussal megbeszélem, letisztul, és kitisztul, és tőle jön a megoldás. Az ő igéjében, az ő hatalmával, és nagyon sokszor nem biztos, hogy nekem kell cselekednem, hanem várnom az ő szabadítására. Milyen dolgokat kell itt tenni? Belátni azt, hogy én vétkeztem, és annak a nyomorúságnak, amiben vagyok, az az oka, mert én vétkeztem, valamit rosszul tettem, bűnt követtem el, vagy éppen valakitől bocsánatot kell kérnem, vagy tényleg várnom kell arra, hogy az Úr cselekvő keze belenyúljon az életembe, és megváltoztassa a megváltoztatatlannak tűnő tényeket, amelyek meggátolják az én életemet, amelyek lenyomják az én életemet. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Tudjuk-e, merjük-e minden gondunkat reávetni? Alázzuk meg magunkat, vessük minden gondunkat az Úrra, és jön a harmadik biztatás, a logikai sorrendben így van ennek jelentősége. Állj ellene a kísértőnek, ha meghajlok az Úr akarata előtt, ha az ő akarata szerint engedelmességben élem az életemet, ha rá tudom bízni magamat gondviselő szeretetére, akkor leszek képes ellenállni a sátán kísértésének. Tehát igazából véve akkor fogom megtudni, ha én az Úré vagyok, hogy mit jelent az, hogy kísért a sátán. Vissza akar taszítani az óember életembe, vissza akar taszítani onnan, ahonnan Jézus engem kiemelt, ahonnan kihívott. Akkor fogok erre rádöbbenni, és fogom ezt tudni és látni. Ha mindent Isten kezében tudok, akkor nem vagyok kikezdhető, hatalmas, óriási fenevadhoz, oroszlánhoz hasonlítja Péter apostol a sátánt, a kísértőt, amely szerte jár, és tátja a száját, hogy kit nyeljen el, és itt gondolhatunk a problémákra, a gondokra, mint oroszlánok, el akarnak bennünket nyelni, el akarnak nyelni. De ha a gondolat rá tudod bízni Jézusra, az azt jelenti, hogy imádkozom, és ezáltal Jézus mögé lépek. Ő kerül előtérbe. Az a Jézus, aki legyőzte a sátánt, a kísértőt. Hogyan egy ilyen ének egy gyerekének, hogy győzött a júdabeli oroszlán. Legyőzte. Legyőzte a sátánt, mint szertejáró oroszlán. Jézus a győztes, aki elém áll az imádságban, és megvéd engem a kísértésben. Megvéd az elbotlástól. Ő legyőzte a sátánt, a kísértőt. Meg tud állni a kísértés órájában, percében az, aki meg tudja magát alázni Isten keze alatt, aki minden gondját tudja odavetni reá, rábízni a Istenre, mert védett állapotba kerül ezáltal. Jézusban egy védett állapotot kapunk, különben védtelenek vagyunk. Ezért fontos, ezért különösen fontos újra és újra a megtérésről beszélni, és az újjászületésről beszélni. Mert mindaddig, ameddig valaki nem tért meg és nem született újjá, nincsen védett állapotban, kiszolgáltatott állapotban van a sátánnak. A sátánnak eszközeként és martalékaként. Vagy mind a kettő jelen van az ember életében, aki nem Jézus védelme alatt éli az életét. Jézusban elrejtett, védett állapotban van az élete annak, aki megalázta magát, aki minden gondját rá tudja vetni, és így tud hitben ellenállni a sátán kísértésének. A kísértés az mindig támadás, és az a célja, hogy a védett állapotból kiszakítson. A kísértés mindig Isten ellenére való másik lehetőség. Isten igéje elmondja, mi az ő útja, a kísértő pedig jön az alternatív megoldási javaslatokkal. A majdnem hasonló megoldási javaslattal, mint amit az Isten mond. Csak egy kis különbség van, egy betűkülönbség van közte. Pontosan úgy, mint az Édenben, Isten tiltása egy fára vonatkozik, a kert egy fájáról nem ehettek. Mit mond a sátán? A kísértő kitekeri ezt, és azt mondja Isten, hogy egy fáról ne egyetek, a sátán pedig egy betűt azt mond, kicserél, egy fáról se egyetek. Ezt mondja az Isten. Kitekeri. Ennyit tett csak. Csak egy betűt változtat meg. És azt mondja alternatív javaslatként, hogy hát milyen Isten van? Milyen istenetek van nektek? Aki nem engedi meg, hogy ezekből a csodálatos gyümölcsökből egyetek. Hát ott van, szakítsátok le. És az ember elhiszi a kísértőnek a szavát, az élő Isten szava helyett. És mindaddig el is fogja hinni, ameddig nekem nem az Isten szava lesz a döntő az életemben. Ezért a sorrend a fontos. Megalázom magam Isten akarata, keze, hatalmas keze alatt. Ezért fontos a Szentírás. Ezért nem lehet keresztény életről beszélni vasárnapra való igehallgatásra csupán. Ezért van szükség a napi igeolvasásra, a szüntelen imádságra, a Jézussal való állandó kapcsolatra, mert ez jelent védettséget egyedül, védelem alatt álló életet jelent. A kísértés még nem bűn, de ha a szívben megfogalni és cselekedetté válik, akkor pedig bűnné válik. A célja a sátánnak az, hogy engedjünk olyas valamiben, ami nem az Isten akarata szerint való. Ezért fontos ismerni az Isten igéjét. Ezért van fontos parancsba adva már Izrael fiainak is, hogy halld meg, hogy a mi Istenünk az Úr, és legyenek azok az igék jelként a homlokodra kötve, és a csuklódra szorítva, és a ajtófélfájdon, és mindenütt. Mert az ige az, ami emlékeztet bennünket az Isten akaratára és szándékára. Ezért tartom fontosnak, hogy a gyerekeknek minél több igét tanítsunk meg otthon is. Mert az igék, mint jelzőtáblák, ha nem is mint jelzőtáblák, de a Szentlélek megszólaltatja, az adott helyzetben aktivizálja és figyelmezteti, hogy dönthetsz, mert megadja a szabadságot, hogy hogyan döntsek, hogy az Isten akarata ez, te pedig erre akarsz menni. De igenélkül nem lehet dönteni, jól dönteni. És amikor jön a kísértés, akkor pedig gyakorlati módon hogyan működnek a dolgok. Úgyhogy érzem, hogy mi az Isten akarata. Érzem a bennem dúló kívánságot és vágyat, ami nem csak testi vágy lehet, hanem lehet szellemi vágy is. Vagy érzem azt a hívást, ami megfogalmazódik a szeretett rokonság, vagy éppen a munkatársak felől, vagy iskolatársak felől. És azt tudom mondani lélekben, és itt van az imádságnak a jelentősége, hogy Uram, én köszönöm neked azt, hogy te kihoztál engem a bűnmélységéből. Köszönöm, hogy engem megszabadítottál, és kihoztál ebből, amiben most megint újra kísérteni akarnak engem. És mit tesz a kísértő? Elfut. Meghátrál, mert elébe mentem. Mert ellenálltam. Mit kell tennünk? Elszaladni? Vagy meghátrálni? Eléállni. Ellenállni. De ez nem egyedül, hanem Jézussal történik. Jézussal történik, aki legyőzte a sátánt. Én hiába mondom azt, hogy távozz tőlem, sátán. Rám nem hallgat a sátán, mert én gyenge vagyok ehhez. De Jézusnak mondom, hogy Uram Jézus, szabadíts meg. És köszönöm a te szabadításodat, amit már megtapasztaltam akkor Jézus szavára. Eloldalok, elmegy. Annak idején az olimpiákon beolajozták magukat, a birkózók, hogy ne legyen fogás a másikon. Van-e fogás az életünkön a sátán részéről? Ha Jézusban vagyunk, és Jézusban elrejtett életünk van, akkor nincs fogása a sátánnak. Keres, talál, fondorlatos. De minél inkább Jézusban lennünk, minél közelebb, minél mélyebben, és itt van az, hogy szüntelenül imádkozzatok, hát nem véletlenül mondja, hogy szüntelenül, nem csak reggel, penzumszerűen, meg délben, meg este. Milyen fantasztikus volt az, hogy össze imádkozik egy nap. Hú, de jó Istenem, hogy én nem tudom megszámolni, hogy hány szó szólok te hozzád. Hányszor kérem a te segítségedet, de azt érzem, hogy még ez is kevés az én életemben. Mert nem tudok nem vétkezni. Nem tudok nem elbotlani. De védett életet jelent a Jézusban való élet. Éberség, józanság, kérni kell, és Isten megadja. Immunitás, lelki immunitás. A gyermekeink immunrendszeréről sokat szoktunk beszélni. Legalább olyan fontos az időseknek az immunrendszere is. De nem esik szó a lelki immunrendszerről, ami kezdettől fogva leépülőben van. Nincs lelki immunitás. Ki kell építeni a lelki immunrendszert? Egy gyermek életében is. Mert nincs lelkileg immunitásunk. Erősítése van szükségünk, és ez egyedül az imádkozó élettel és az igével táplálkozó élettel lehetséges. Az autózás hőskorában történt, hogy már ismerjük a Ford T modellt, az első Ford modell volt, első autók egyike. És valaki az első autók közül vásárolt egyet. Hát volt pénze, megtehette. Ez az ember csodák csodájára közröhely tárgyává vált, mert amikor legurult az autó a szalagról, kihozták a gyárból, hozott 4 pompás lovat és befogta az autók elé, és beült az autóba. Úgy járkált a városban, hogy az autót húzták a lovak. Ez környezetkímélő, mondanánk ma, bárcsak így működne. Akkor viszont ez hajmeresztő volt, és belegondolunk, tényleg mulatságos történet ez, de megtörtént, hogy a lovak húzták, a 4 ló húzta a Fordot. Milyen fantasztikus. Megkérdezték tőle, hogy hát miért nem indítja be? Hát mert nem merem beindítani. Testvéreim, a hit, bátorság és merészség. Hányan vannak, akik nem mernek Jézussal élni? A hit, bizalom és bátorság. Jézusba vetett hit és bizalom és bátorság. Hány embernek nem indíthatja be Jézus az életét? És ott van, nem berreg, bocsánat, nem indul, nincs semmi életjele és funkciója, mert Jézus
nincsen az életében, nem indíthatta még be.
Hány ember nem használja, aki hívőnek és vallásosnak tartja éppen magát, nem használja azt a motort, ami az ő életének indítása, és az ő életének az életét jelenti, és továbbvívését jelenti. Mi a hívő életnek a motorja? Az Isten szent lelke, ereje, Jézus Krisztus szeretete és irgalma. Jézus önmagát adta, érted testvérem, hogy életed motorja lehessen, hogy vezessen, hívő életednek a motorja legyen. De nem külső meghajtás ez, hanem a motornak az a tulajdonsága, hogy belső égésű. Benned legyen Jézus. Benned és benned növekedve így vezessen. Kérdés az, hogy beindíthatta-e már az életed motorját. Működik-e már a keresztény életed? Övé vagy-e? Imádkozzunk. Úr Jézus, indítsd be életemet, hadd legyek a tiéd, járjon át lelked, köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért, megbocsátod a vétkeimet, mostantól kezdve alárendelem magam neked, és megalázom magam a te erős kezed alatt. Hiszem és vallom, hogy te gondviselő úr vagy. Segíts, hogy megállhassak a kísértések idején. Őrizd meg engem, hiszen te azért jöttél, Úr Jézus, hogy megkeress és megtarts, hogy el ne vesszek, hogy örök életem és üdvösségem legyen, hogy életemen áldás legyen. Amen.
Bátorítson halálunkat.